Drága szeretett mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy elhat a név a csontokig. A drága Jézus neve. Hálákat adunk, hogy ebben a névben hatalmunk van, hogy használjuk a Jézus drága szent nevét. Hálásak vagyunk, Uram, a drága szent fiadért, aki a keresztre ment. Helyettünk és értünk, büntelenné tett minket. Köszönjük, hogy meggyógyított minket. Köszönjük, hogy szabaddá váltunk minden kárhoztatástól. Köszönjük, hogy bőséget adott nekünk a Jézus drága szent nevében, mert ő szegényé vált a kereszten, hogy mi gazdaggá válhassunk. Hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk a drága szent szellem jelenlétéért. Köszönjük, mennyei atyám, hogy ez a kenet, ami itt jelen van, ez a kenet meggyógyít minket. Köszönjük, mennyei atyám, a helyreállításokat. Köszönjük, mennyei atyám, hálásak vagyunk az imáinkért, amik felmentek a mennybe és megválaszolattak a Jézus nevében. Hálákat adunk, hogy mindenre van erőnk a Jézus Krisztusban. Köszönjük, mennyei atyám, hogy teljes épségben, egészségben látjuk magunkat a szellemi szemeinkkel, és nem a testre figyelünk, mert a test mindig ellenünk támad a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám, hogy téged látunk mindenütt, és most is itt vagy középen, drága Úr Jézus. Te rád tekintünk, kilátuk a világ dolgait, és átadjuk a mai alkalmat a drága Szent Szellemnek, mert ő adja a szavakat a számba Jézus nevében. És köszönöm, hogy nyitott szívek vannak itt, látó szemek, halló fülek a Jézus nevében. Köszönjük a te üzeneted, Uram, a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. Nagyon nagy szeretettel, az Úr szeretetével köszöntelek benneteket a drága Jézus szeretetével. Ő van itt velünk a szívünkbe, és itt van közöttünk, és segít minket az utunkon Jézus nevében. A mai napon Isten szeretetéről hallotok tőlem üzenetet, az Úrtól ő üzen nektek, és csodálatos Isten szeretete, ő maga a szeretet, és ő bemutatja magát minden napon. Három dolgot szeretnék veletek megosztani Isten szeretetével kapcsolatban, és hiszem, hogy ez a három dolog, amiről ma hallottok, az meg fog titeket erősíteni, és erősebb hívővé fogtok válni ezáltal is, és mind jobban meglátjátok az Úr Jézusnak a bevégzett munkáját ezáltal, hogy milyen szeretettel végezte el ezt az Úr miértünk. Az első a Isten szeretetének a megnyilvánulása. Ez az, hogy hogy nyilvánul meg az életünkbe. A második Isten szeretetének a tökéletessége, és a harmadik Isten szeretetének a mértéke. Tehát a megnyilvánulása, tökéletessége és a mértéke. Az első pontban Isten szeretetének a megnyilvánulásáról fogtok hallani. Lapozzatok a Bibliában a Római Levél 5-ös fejezetének az 5-ös verséhez, és innen kezdjük a igeolvasást a mai napon. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Amen. Ezt az igét csak elolvassuk. Elolvassuk, és vele mélyedünk-e vajon? Vagy csak megállunk ennél? Elgondolkozunk, és megyünk-e tovább is. Nagyon fontos a szövegkörnyezet is, ezt már itt az elején elmondom, és folytatni is fogjuk az igét. Tehát, amikor erre az igére tekintünk, tudjuk azt, hogy Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, mert ez egy alapigazság. Tudjuk, hogy a szellemi szívünk tökéletes. De sokan csak azt a részét idézik ennek a versnek, amit most olvastam fel, mert az Istennek szeretete kitöltetett a szívünkbe Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Ezután egyből a gondolkodásuk átváltozik, és érzelmi szinten kezdik látni, érzelmi szinten kezdenek el gondolkodni, szubjektívvé válnak, ez egy idegen szó, de azt jelenti, hogy saját személyes érzéseket kifejező megnyilatkozás, hangulat, lelki állapot, kifejezés dolog, amelynek alapja a személy lelki állapota, hangulata. Ebből adódnak a depresszió és minden más rossz érzés az emberben, mert ezek érzelmek, ezek érzelmivé válunk. És úgy tekintünk erre az igére például, hogy elkezdünk magunkba nézni, mikor elolvassuk ezt az igét, elkezdünk személyessé és önelemzővé válni, és elkezdünk magunkba nézni, befelé fordulni, befelé figyelni, és azon morfondírozunk, hogy vajon megvan-e bennünk az Istennek a szeretete. Ugye ez a lélek, ez az elme. hogy megvan-e bennünk ez, vagy úgy érzem vajon magam, hogy akit Isten szeret, szeret egyáltalán engem Isten? Vagy tényleg kitöltötte a Szent Szellem a szívembe Istennek a szeretetét? Tehát érzelmivé válunk. Ha újjászülettél, akkor Isten szeretete kitöltetett a te szívedben. És ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Ez egy tény. Ez egy alapigazság. Ez így van. Nagyon fontos, hogy ne váljunk szubjektívvé. Nagyon fontos. Másik dolog, amire figyelni kell, amiről beszéltem, hogy ne álljunk meg itt, hanem nézzük meg az igének a szövegkörnyezetét. Nagyon fontos, ha mindig belenézünk az igének a szövegkörnyezetébe, mert rögtön azután, hogy azt mondja az ige, hogy Isten szerelme kitöltetett a szívünkben, azt is megmutatja, hogy hol látjuk ezt, és hol ismerjük fel ezt a szeretetet. Tovább megyünk az igébe. 6. vers. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. Amen. Ezek voltunk mi. Ezek voltunk te és én. Istentelenek voltunk, bűnösök voltunk. 7. vers. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Ez Jézus Krisztusról szól, hogy ő mindenkiért meghalt. A bűnösökért és a jókért is, az igazakért is. Ebben mind megvan. Tehát ez az Isten szeretetének a megnyilvánulása. Itt van ebben. Hol látjuk ezt a szeretet megnyilvánulást még? A kereszten bevégzett munkában. 8. vers. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hol látjuk, abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Halleluja! Itt van, az ő kereszten bevégzett munkájában látjuk meg. Tehát Isten akkor is szeretett minket, amikor még istentelenek voltunk, amikor még bűnösök voltunk, amikor bűneinkben és szégyenünkben éltünk. Akkor is szeretett minket. Tehát vedd le a szemed magadról. Mert ha magaddal vagy elfoglalva, akkor énközpontúvá válsz. Akkor depressziósá válsz. Tehát amikor nyöszörög, gyiszereg az ember, hogy mert velem ez történt, mert most ezek a problémák jönnek, és azzal vagyok elfoglalva. Nem a kereszten bevégzett munkára tekintek, hanem önmagamba tekintek, szubjektívvá válok. Hangulatfüggővé válok. Ez nem jó. Nem jó. Szabadulj meg az önközpontuságtól, és válj Krisztus központúvá. Amikor a Szent Szellem azt mondja, hogy Isten szeretete ki lett töltve a szívünkben, azonnal arról kezd el beszélni, amit Jézus Krisztus tett, ahogy hallottátok itt az igében. Úgy tapasztalod meg a szeretetet a szívedben, hogy te tudod azt, hogy mi történt a kereszten. Biztos vagy a bensődben. Ez Jézus munkája. A megváltás műve. Hogy tudod azt, hogy ő az ő sebei által meggyógyultál, tudod azt, hogy ő szegény élet, hogy te gazdaggá válj. Ő megadta a békességet, a szellem gyümölcsének az összes megnyilvánulását, és mindent eltakarított az útból. Nem kell kárhoztatás alatt érezned magad. A test az egy másik dolog. Arról is beszélünk. Tehát fontos az, hogy a Szent Szellemre figyelj. Tehát ha te folyton magadban nézel, akkor önzően azt fogod mondani, hogy örömöm van, békességem van, vezet engem a Szent Szellem. Tehát érzelmi módon mondod ezt, de mégse úgy van. Ezek minden vannak a szívedben, a békesség, az öröm, Isten békessége, Isten öröme. De nem csak mondjuk. Ennek ott kell lenni, ki kell áradni, a bensődből. Tehát a Szent Szellem csak akkor tud vezetni, hogyha a szemedet Jézuson tartod. És így biztosan vezetve leszel. Ezáltal mindig a megfelelő helyen és megfelelő időben fogsz lenni. Ha Jézuson tartod a szemed. Még a 9-10-es verset is hozzá fogom olvasni, mert azt mondja, minek utána. Tehát a 8-as versben azt olvastuk, hogy Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért, most megigazultunk az ő vére által, tudjuk, hogy az ő vére által igazultunk meg, erről tanítottam, megigazulásról. Sokkal inkább megmenekültünk a haragtól ő általa. Isten nem haragszik ránk. Ő megbékélt velünk, mert mikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által. Sokkal inkább megtartottunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Nem csodálatos? Ezt látni és tudni, hogy békességben vagyunk Istennel. És ezáltal az emberekkel is békességben vagyunk, az ő békessége által. Tehát akkor, amikor a Szent Szellem mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, gyorsan elmagyarázza azt, hogy hol van ez a szeretet, hol látjuk ezt a szeretetet. A kereszten bevégzett munkával van. Jézus kereszten bevégzett munkájában látjuk Istennek, Isten szeretetének a megnyilvánulását. Ez volt az első, az Isten szeretetének a megnyilvánulása. A következő, Isten szeretetének a tökéletessége. Az 1 János 4-es fejezetéhez lapozzunk, és a 17-es versről olvasom. Azt mondja, azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Amen. Először is azt nézzük meg, hogy azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, azt írja Isten igéje. Ez isteni szeretet, ami közöttünk lesz teljessé. Mert ez a szeretet tökéletes, de még nem lett teljessé közöttünk. Ez azt jelenti, hogy ez rajtunk kívüli, de közöttünk történik. Tehát közöttünk történik. Valami történt közöttünk, ami miatt ez a szeretet tökéletes. Tehát közösségben vagyunk Istennel. Megkaptuk az isteni szeretetet. Még egyszer elolvasom az igét. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is, hol? A mennyben, miután meghaltunk? Nem. Úgy vagyunk mi is e világban. Úgy vagyunk mi is e világban, ahogy Jézus. Ebből az igéből sokan azt a részt nem tudják elképzelni még, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Gondolkoztatok-e ezen? Amint Jézus van, úgy vagyunk mi is e világban. Ki ez az ő? Ez a Jézus, ugye? Ez a Krisztus. Hol van ő most? Először is ő meghalt a bűneinkért, tudjuk ezt. Feltámadta a halálból, és elment azért, hogy az atyával legyen. Hol van ő? Az atya jobbján. Az atya jobbján. Ő meg van koronázva a dicsőséggel és tisztességgel. Amint ő van, aki azt mondja, mit mondott Jézus? Nékem adatott minden hatalom a mennyen és földön. Hát nekünk is odaadta ezt a hatalmat mennyen és földön. Ahogy ő van most, sokkal magasabb minden fejedelem és hatalmasság fölött van. Mi is ott vagyunk vele. Minden hatalmasság fölött vagyunk. A gonosz hatalmassága felett. Ő tiszta minden bűntől. Akkor mi is tiszták vagyunk, mert ahogy ő van, mi is úgy vagyunk e világon. Lássuk ezt meg. Ő tiszta minden ítélettől és büntetéstől. Így vagyunk mi is ezen a világon. Ő a szeretet. Mi is szeretettek vagyunk itt a világban. Minket is az atya ugyanúgy szeret. Ez egy szilárd tény, ezeket, amit elmondtam. Fel tudja fogni ezt a kis szívetek? Hisszük, hisszük. Ezek a te atyádnak a szavai. Meg tud ez a lágyság érinteni benneteket? Ezek az atyánk szavai, tehát amint ő van, úgy vagyunk mi is a világon. És miért mondja azt Isten, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához? Miért mondja ezt az igében? Az ítélet napja az, amikor a gonosz elismeri Istent. Az az ítélet napja. Amikor Isten nem hagyja többé a dolgokat csak úgy tovább menni. Amikor azt fogja mondani, elég. Isten figyelembe vesz minden gonoszt az ítélet napján, de nekünk van bizodalmunk, hogy megálljunk Isten előtt. Van bizodalmunk, van bátorságunk megállni Isten előtt, amikor eljön az a nap. Miért? Mert ahogy Krisztus van, minden kárhoztatástól mentesen, úgy vagyunk mi is. Úgy vagyunk mi is. Róma 6:10, nézzük meg, mit ír. Én szeretem Isten igéjével alátámasztani Azt mondja, mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él az Istennek él. Krisztus egyszer lett megkárhoztatva, egyszer ment a keresztre, egyszer kárhoztatott Krisztus a kereszten, és nem a saját bűneiért, hanem a mi bűneinkért. Neki nem volt bűne. Ő a mi bűneinkért lett elítélve. Ő a mi bűneinkért ment a keresztre. És most hol van? Szabadon van, minden kárhoztatástól. Amint ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. Mélyen menjen a szívetekbe. Róma 8.1. Mit mond a Róma 8.1? Azt mondja, nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Amen. Kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint, de ez egy másik téma. Dicsőség az Úrnak. Tehát nem vagyunk kárhoztatás alatt már. És ahogy ő van, úgy vagyunk mi is. Ezt még halljátok többször. Ez az, ahol a világ többsége van, és van bizodalmunk az ítélet napjához. Isten szeretete már most tökéletes. De mondtam, hogy de még közöttünk nem lett tökéletessé, de Isten igéje megírja, hogy tökéletessé fog válni. Tehát még nem lett teljessé. Akkor lesz tökéletes, akkor lesz teljes, amikor észrevesszük, hogy ahogy Krisztus van, úgy vagyunk, mi is a világon. Amen. Ha egyszer ezt megértitek, akkor a következő ige versnek van értelme. 1 János 4.18-hoz visszamegyünk, az 1 Jánoshoz. És a 18-as vers azt írja, hogy tehát nincs mitől félnünk, ha mi megértjük azt, hogy úgy vagyunk mi is, ahogy Krisztus a világban. Akkor megértjük a 18-as verset, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett teljesi a szeretetben. Halleluja. És tudjátok, sokat gondolkodtam ezen az isteni szereteten, hogy megismertük-e vajon? A szívünkben van, de megismertük-e? Kiárad-e belőlünk? Mindig kiárad-e? Lehet, hogy csak egyszer-egyszer árad ki. De megismertük-e azt a szeretetet? Amikor félelemben vagyunk, akkor nem tud Isten szeretete kiáradni belőlünk. Ha aggódunk, nem tud Isten szeretete kiáradni belőlünk, mert nem engedjük. Ugye tudjátok, az elménk az a korlátozó, az a kapu, amin kiengedjük ezeket a megnyilvánulásokat a gyümölcsnek. Mert ugye tudjuk azt, hogy a szeretet az egy gyümölcs. Ez a szellem gyümölcse. Tehát ez a tökéletes szeretet, amit le van írva, Isten szeretete. Ez nem a te szereteted. Nem az emberi szeretet. Nem az emberi szeretet, ami önző. Ha ez a te szereteted, akkor félelem lenne benne, és nyugtalan gondolatok lennének benned. De mivel ez Isten szeretete, akkor nincs hely az aggódó gondolatoknak, csak annak a felismerésnek, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Mert az ő szeretetében nincs félelem, mert kiűzi a félelmet. Ismert föl, hogy mekkora ez a szeretet, és egész életünkre elég lesz. Isten szeretete teljes, tökéletes, és a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Halleluja! És amikor rájössz, hogy ez a vers hozzá kapcsolódik az előzőhöz, hogy amint úgy vagyunk ebben a világban, ahogy Krisztus, akkor Isten Jézusra néz ma, hogy téged fölmérjen. Tehát Jézuson keresztül lát téged Isten. Isten Jézusra néz, hogy téged felbecsüljön. Isten Jézus látja benned, ha te újjászületsz és befogadod őt, és elismered a kereszten bevégzett munkáját. Nem csodálatos ez? Nagyon szép. És Isten azt mondja, hogy tudod, milyen szeretetre méltó vagy te is? Úgy, ahogy Krisztus is. Ahogy Krisztus van, úgy vagy te is. Tehát a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. És mi Isten szeretetében járunk, amen. Harmadik pont. Isten szeretetének a mértéke. Hát megnézzük, hogy mennyire szeret minket Isten. Jézus a Gecsemáni kertben imádkozott a halála előtt, ahol a főpapi imáját imádkozta. János 17-ben megnézünk egy igét. Csodálatos ez a főpapi ima. Érdemes elolvasni és elmélyedni rajta. János 17:22-23. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, ki az az őnékik? Te és én, a hívők. Őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egyek vagyunk. Amen. Ebben benne van, hogy ő mi bennünk van, mi ő benne vagyunk. Isten is bennünk van. Ahogy ő volt az atyában, mi is úgy vagyunk a Krisztusban. Krisztus is mi bennünk, mert az atya mi bennünk van, és Krisztusban is ott volt. Tehát amikor az atya hallotta ezt az imát, válaszolt rá. Mert mit mondott? Az atya minket egyétett Jézussal. Amint Krisztus van, úgy vagyunk mi is a világban. Ez Isten dicsősége. Halleluja. 23-as vers. Én ő bennük, és te én bennem. Itt is leírja Isten igéje. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Halleluja. Tehát Isten téged, és engem ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a mértékkel szeret, ahogy Jézus szerette. Az atyának mérhetetlenül nagy szeretete van irántunk. Ezt tudjuk a mélység, magasság, szélesség, hosszúság az Efézusi levélben olvasható, hogy milyen hatalmas nagy szeretete van. Amikor Isten szeretetéről beszélünk, akkor melyik vers a legismertebb? Egy kicsit elmegyünk a János 3:16-hoz. Nagyon érdekes dolgokat találunk meg itt. Azt írja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ez nagyon jól ismert, ige. Mindig ez jut eszünkbe, Isten szeretetéről akarunk beszélni. És sokan idézik ezt a verset. De ebből a versből mindig kihagynak valamit. Azt mondják, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Sajnos, egyetlen egy kis szócskát kihagytak belőle, a mert szócskát, és nagyon fontos, hogy az ilyen kicsi szócskákra odafigyeljünk, mert ennek van jelentése. Méghozzá az, hogy ami előtte van, az is fontos, vagy ami utána van, az is fontos. Tehát a mert az azt jelenti, hogy az előző vers is hozzá kapcsolódik. Tehát fontos az, hogy a Bibliát pontosan idézzük. Pontosan, tehát ne hagyjuk le a mertet, hanem úgy mondjuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát ez az előző vers miatt van, hogy ez pontosan idézzük a Bibliát, és nem mindig gondolunk erre. Tehát az előző vers beszél arról, hogy miért mondja ezt Jézus, hogy mert úgy szerette Isten a világot. Tehát ez folytatása az előző versnek. Nézzük meg a 14-15-ös verset, ami fölötte van. Azt mondja, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ez a részkígyó, ez Jézusnak az előképe. És ha nem érted a részkígyónak a jelentését, akkor nem érted azt, hogy hogyan higgyél Jézusban. Összeolvasom a kettőt, és még egyszer, tehát a 14-től 16-ig. Azt mondja, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 16-os. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A 15-ös és a 16-os vers második fele ugyanaz. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a három vers ugyanazt jelenti. Csak az egyik az előképről beszél, a másik meg amit Jézus tett. Tehát megismétlődik ez a két dolog. Ezért mondja is, hogy mert úgy szerette Isten a világot. Tehát itt láthatjuk azt is, hogy a részkígyó a kereszten egy képe Isten szeretetének irántunk. Ezt is láthatjuk. Mi ez a kép a részkígyóról a kereszten? Nézzük meg a Mózesben. Elolvashatjátok majd azt a részt magatoknak, nem az egészet fogom felolvasni. Lapozzunk azért oda, a 4 Mózes 21-es fejezethez. És itt mondjuk az 1-es verstől, de inkább a 4-es verstől, ha elolvassátok a 9-es versig, akkor megértitek, hogy most majd miről fogok nektek beszélni, jó? Itt van az a részkígyónak az előkép Jézusról, ez a történet itt van leírva. Tehát így történt, hogy az emberek panaszkodtak a mannáról, mert ugye mannát kaptak eledelül. Azt mondták, hogy ez egy hitvány eledel. Ezért jöttek a kígyók, és elkezdték őket mardosni. Hát van-e most a te életedben kígyó, aki mardossa ma az életedet? Szenvedsz-e valamilyen betegségtünettől, ugye? Van-e szegénység a családban, vagy valamilyen depresszióban szenved-e valaki? A kígyó befolyása alatt, vagy szenvedsz valamilyen problémával, amit a kígyó okoz? Megharapott valahogy a kígyó? Az ellenség mindig támad, és mardos bennünket, farabdál bennünket, próbálkozik. Mi erre válasz? Isten azt mondta Mózesnek, hogy tegye a kígyót a póznára. Elolvasom a 8-as, 9-es verset itt a 4 Mózes 21-ben. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel a póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben marad. Csinál azért Mózes részkígyót, és feltűzi azt a póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmarvala, és feltekinte a részkígyóra, életben marad. Halleluja! Micsoda előkép, igaz? Ha Jézusra tekintünk, akkor életet ad nekünk, ha befogadjuk őt a szívünkbe. Tehát a Mózes föltette a részkígyót a póznára, és ez a keresztet jelenti, ezt tudjuk. És aki ránéz, az meggyógyul, ezt mondta Mózesnek. De akik a fájdalmaikra néztek, azok mind meghaltak. Ezek az emberek a kígyókra tekintettek, azt a problémákra tekintettek, azt mondták, hogy nézd, milyen nagy méregfoga van. Nézd meg, hogy hogyan vérzik, akit megmart. Érzed, hogy nekem is mennyire fáj? Még hatással is voltak egymásra, ha ezt megnézzük. Tehát a sebeikre néztek, és akik a sebeikre néztek, azok meghaltak. Akik a részkígyóra néztek, azok életben maradtak. Ugye, amikor már nincs kiút a betegségekből? Amikor nagy betegségbe szenvednek, mindig a rákbetegséget említjük, de ha ránéznek Jézusra, és hisznek benne a hitük, akkor életben marad, és befogadja őt. Tehát életet nyertek, megszabadultak. Az életünkben is az a megoldás, hogy a keresztre nézünk, a drága megváltónkra, az ő bevégzett munkájára, amit helyettünk és értünk tett. Miért említ a Biblia részkígyót? Mert a réz az az ítélet jele. Miért nem említ részbárányt? Például, miért nem említ részbárányt? Miért nincs Istennek egy képe a bárányról a kereszten? Egy részbárányról. Nem olvasunk ilyet. Itt a bűnről van szó, a bárány elveszi a bűnöket. A részkígyó pedig elveszi azt, ami vagy. Tehát a kereszten Jézus azzá vált, amit te vagy. A kereszten vált azzá, amit te vagy. Tehát ő bűnössé vált. Egy kígyóvá vált a Jézus. Olyanná, amilyenek mi voltunk, bűnösök. Mindent magára vett, ami velünk kapcsolatos. Megszabadított minket az ördög természetétől. Jézus nélkül mind kígyók vagyunk és bűnösök. Amikor Jézus meghalt a kereszten, fogták a lándzsát, ez nagyon érdekes, olvashatjátok a János evangéliumában. Átszúrták az oldalát Jézusnak. Azzal a lándzsával, ez már akkor történt, mikor meghalt a kereszten. Még ez volt az utolsó művelet, amit tettek vele, hogy átszúrták az oldalát, és tudjátok, mit jelent a dárda? Az emberi gyűlöletet. Mi folyt ki a másik oldalon? Víz és vér. Víz és vér folyt ki a drága Jézus másik oldalán, és a kereszt másik oldalán Isten szeretete áramlik ki, ami a vérben és a vízben van. Ahol az ember gyűlölete betalált, ott Isten szeretete túláradt. Értitek? Isten szeretete elnyelte az ember gyűlöletét. Kereszten Jézus azzá vált, ami te vagy, hogy te azzá válhass, ami ő. Halleluja! És ha ezt meg fogod érteni, az meg fog téged áldani. Róma 8:3. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Isten elítélte a testet a kereszten. Elítélte. Ezért nem magadat nézd, hanem nézd Jézus Krisztust. Krisztus a te valódi személyazonosságod. Tehát, amit Jézus tett, a szellemi dolog. Meghalt testben is. A szellemi dolog, mert ugye, ha mi újjászülettünk, és még valaki a testével tesz bűnöket, azzal nem tud mit Isten csinálni, azzal nekünk kell tenni valamit. Próbálom megmagyarázni, hogy mit jelent. Tehát Jézus Krisztus a testében elhordozott mindent, és ő megmutatta azt, hogy ő büntelenül él. Tehát ő tudott a kísértésnek ellenállni, amit mi nem tudunk mindig megtenni. Tehát és ezt akarja mutatni, hogy tanuljuk meg, hogy igenis a testet alávetjük, és nem teszünk olyan dolgokat, és a gondolatunk szintjén nagyon fontos ezt helyre tenni, hogy a gondolkodásunk, ami Krisztushoz hasonlóvá akarunk válni, és Krisztus értelme miénk, akkor igenis úgy kell gondolkodnunk, és rá kell tekintenünk. Tehát akkor tudjuk a testet alávetni, Isten igéje szerint, és meg tudjuk az elménket újítani. És ezt minden tanításban el fogom nektek mondani, mert ez az alapja az életünknek, hogy az elménket megújítsuk. Tehát ő az, aki te vagy Isten előtt. Tehát Jézus Krisztus, amit elvégzett, az mi is ugyanabba élünk ebben a világban. Tehát Krisztus mindaz, amire valaha vágyhatsz. És ő benne be van állítva a te részedre, a te számládra. Emeld fel az Úr Jézus Krisztust, és örülj. Halleluja, hogy ő azzá vált a kereszten, ami te vagy. Hogy te azzá válhass, ami ő az Atya előtt. Azzá vált, amit te vagy, egy elítélt, kárhoztatott kígyóvá kereszten. Tehát ő azzá vált, amik mi voltunk, és mi azzá váltunk, ami ő. Tehát mi megszabadultunk minden kárhoztatástól. És ha te ragaszkodsz a saját jóságodhoz, akkor a hústested megfordul és megmar. Mivel a hústestünknek ígérete van, hogy meg lesz váltva, és mivel nincs megváltva a hústestünk ellenünk fordul. Az elménk, az érzelemvilág, minden ellenünk fordul. Ellenünk tud fordulni a test. És ez nagyon-nagyon-nagyon oda kell erre figyelni, hogy ezt ne engedjük meg. Nagyon rossz példát hozok, amit hallottam, hogy állsz valahol, akár a hidon, akár a vágány mellett, és hogy na most beleugrok. Tehát ilyen öngyilkossági késztetése támad az embernek, van ilyen, előfordul. Tehát nem mindig az ördög a hibás, ezt mutatja, hogy a saját elménk, a gondolkodásunk. Amikor ilyet teszünk, az ördög is oda teszi magát. Mellé teszi, a test mellé. Együtt megy vele. Utána már. Tehát megmar a hústest minket, hogyha ha nem Jézuson van a tekintetünk, nem arra formálódunk át. Tehát örülj annak, amikor Isten szeretete megnyilvánul benned, és a testedet kárhoztatod. Mert ugye kárhoztatjuk, hogy miért így csináltam, miért úgy csináltam, ez a másik dolog. Hogy miért volt ilyen gondolatom, vagy miért tettem ezt, nem kellett volna, miért szóltam rosszat, miért... Tehát sorolhatnám ezeket a rossz testi megnyilvánulásokat. És kárhoztatod magad, hogy miért ettem már meg ezt tegnap este, miért kellett két jégkrémet megennem, miért nem csak egyet ettem, mikor fogyni akarok. Tehát több formát föl tudunk sorolni ezzel kapcsolatban. Tehát amikor azt akarod, hogy Isten fele menjek, akkor a tested megfordul, na akkor is egyél még egyet. De a test ilyen, igen. Tehát felét fordul és megmar. És Isten nem a testre néz többé, amikor te újjászületsz és belekerülsz Jézusba, és őre tekintesz. Csak te foglalkozol a testeddel. Tehát ne nézz arra, hogy mennyire elrontottad. Isten többé nem a testénedet nézi. Ő a jobbján levő tökéletes emberre tekint, a drága Jézusra, így téged is lát ő benne, ő rajta keresztül. Tehát te is nézz erre az emberre. Amikor Isten és te ugyanarra az emberre néztek, akkor közösséged van Istennel. Akkor válsz közösségbe vele, és vedd le a tekintetedet magadról. Vedd le arról, ami még benned van. Formáld át magad Isten igéje által. És 1 János 4, 8-as és 16-os versével zárnám, mert tudni kell azt, hogy Isten szeretet, és ha még nem ismertük meg őt, 4-es fejezet, 8-as és 16-os verse. Okay. Tehát azt írja, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Halleluja. Halleluja. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Egy igét kaptam, ami kapcsolódik a mai tanításhoz. Az 1 János 5:3, nézhetitek akár a Bibliátokat is, mert én a bővített fordításból fogom olvasni. Mert az az Isten valódi szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, megtartjuk a rendeléseit, és figyelünk az utasításaira és tanításaira. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek, nem fárasztóak, terhesek vagy nyomasztóak. És a 18-as verset, a 1 János 4:18-at, azt hallottátok, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ehhez még egy álmot fűznék, amit nagyon sok évvel ezelőtt kapott egyik előjárónk. Így szól. Ha az én népem ismerné, hogy mennyire szeretem őket, akkor soha semmitől nem félnének és nem rettegnének.
Halleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket. Kívánom, hogy az ige magja úgy hújjon a szívetbe, mint az eső, és a harmat öntözze meg, hogy az gyökeret tudjon verni, fel tudjon kedni, és gyümölcsöt tudjon tenni a számotokra. Amen. A mai tanítás címe a fizikai testünk hatalma. Egy mondatban szeretném összefoglalni a üzenetet. A fizikai tested egy hatalmas fegyver az ördöggel szemben. Erről lesz szó a mai napon. Az első pont. Hatalmunk Krisztusban. Isten a szavának erejével teremtette meg a földet, majd az embert. Ezt követően a szavai által uralmat adott a fizikai testben levő embernek a föld felett. Zsoltár 115-ben a 16-os verset olvasom. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. Ebből az is kiderül, hogy a menny Istené, ahol uralkodik, a föld feletti hatalmat pedig átadta az embernek. A következő versben az uralom szó jelent hatalmat és uralkodást. Most az 1 Mózes 1:26-ot fogom olvasni. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, és mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Az ember annyira széleskörű és nagy horderejű hatalmat kapott Istentől, hogy valójában ez lekorlátozta Isten földi hatalmát. És amikor Isten az embernek adta a hatalmat, akkor nem szabott korlátokat. A szövetségében nem szabott ki olyan feltételt, hogy esetleg mikor vonja vissza. Tehát ez a hatalom örökre szól. Meg kell értenünk, hogy a fizikai világban csak az tud hatalmat gyakorolni, aki fizikai testben él. Ezért kapta Ádám, átvitt értelemben az emberiség Istentől a föld feletti hatalmat. De az Édenben az ember hamarosan elbukott, és ezzel továbbadta az ördögnek a föld feletti hatalmát. Most egy összehasonlítás következik. Amíg Ádám csak a föld felett kapott hatalmat, ahogy olvastuk a Zsoltán 115-ben, addig mi az újjászületés által egy magasabb rendű hatalmat kaptunk. És ez kiterjed mindkét világra, a mennyre és a földre. Ezt az egyszerű fordításból olvasom el a Máté 18:18-ból. Igazán mondom nektek, amit megköttök a földön, az meg lesz kötve a mennyben. Viszont amit feloldotok a földön, az fel lesz oldva a mennyben is. Nekünk már a föld és a menny felett, azaz a fizikai és a szellemi világ felett is van hatalmunk, amivel élnünk kellene. Jézusnak is testet kellett öltenie ahhoz, hogy a szolgálata során tudjon hatalmat venni a sötétség erői felett. Következik a János Evangélium 1.12-es verse. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát itt Jézusról van szó, hogy akik befogadták Jézust a szívükbe, azok meg is kapták a hatalmat az újjászületés által. Tehát az újjászületéskor megkaptuk az Úr természet feletti erejét és hatalmát. Ehhez pedig egy parancs is társul, hogy lépjünk az ördög nyakára. Ez a Máté 10-ben olvasható a 7-8-as versben. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elközelített a menny királysága. Betegeket gyógyítsatok, poklósokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzdetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ezt az Úr Jézus akkor mondta, amikor kiküldte a 12 tanítványát, de ez ugyanígy igaz a mai napon ránk is. A mögötted álló hatalom is hasonlatos ahhoz, mint amikor a szolgálatban levő rendőr intézkedik és megállítja a forgalmat. A karhatalom mögött a kormány áll, aki fizikai rendeletekkel felhatalmazta a rendőrt. Az újjászületett hívők mögött pedig Isten áll, aki természet feletti erővel ruházta fel az újjászületett híveket. Az emberi tested az, ami hatalmat biztosít neked a fizikai világban. Isten természet feletti gyógyító ereje benned van, ami rajtad keresztül kiáradhat, hogyha használod, és hogyha működteted azt. Ha nem parancsolsz az ördögnek, és nem állsz ellen neki, akkor valójában Istent korlátozod ezzel, mert nem működsz együtt a mennyei atyával. Óriási különbség van a két fogalom között, amit most fogok említeni. Egyetérteni és ellenállni. Egyetérteni nekünk Istennel kell, ellenállni pedig az ördögnek kell. A szavainkkal vagy Isten erejét, vagy Sátán seregét szabadítjuk fel. Tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy mit mondunk ki. Hogyha te nem használod a Krisztusban kapott hatalmadat, akkor Isten sem tud tenni semmit, mert őt kötik a szavai. Amit Isten kimond, az egy szövetség, és ő ezt be is fogja tartani. Tehát amikor a Biblia elején azt olvassuk, hogy Isten átadta Ádámnak és Évának a hatalmat, a föld feletti hatalmat, akkor gyakorlatilag egy szövetséget kötöttek. Sajnos a mai világban már kevés hitele maradt az adott szónak, pedig a szava hihetőségünk hatással van a hitünkre. Hogyha nem tartjuk be az embereknek vagy Istennek tett ígéretünket, akkor hosszabb távon már a saját szavainknak sem fogunk hinni. Az Istennek tett ígéretünk lehet például egy feladat vagy egy szolgálatra vonatkozó elköteleződés. És hogyha nem vagyunk szava hihetőek, akkor hatástalanítjuk a szavainkba vetett hitünknek az erejét. Mert utána az ember úgyis azt mondja, hogy én úgyse vagyok pontos, sose érek oda időbe, és ezzel a saját hitét ássa alá.
Egy saját példát mondok. 1998-ban kezdtem el a szolgálatot, és néhány év múlva ismerősök, akik szintén gyülekezeti tagok voltak, vagy legalábbis eleinte azok voltak, meg szokták kérdezni tőlem, hogy te még mindig ezt csinálod? Tehát még mindig pásztori szolgálatban vagyok? Hát ez egy kicsit meg szokott döbbenteni, de a szolgálat nem babaruha, hogy adom, kapom, elveszem, visszaadom. A testben élő, újjászületett hívők a szellemi hatalmukat a kimondott szavaikkal tudják felszabadítani, illetve a cselekedeteikkel. De egy szellemi lénynek nincs hatalma a fizikai világban. Ezért kellett, hogy az ördög is a kígyót használja Ádám és Éva ellen. De a Lukács 8.33-ban olvashatunk a disznónyájról, ezt el is olvasom érdekességképpen. Lukács 8.33. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bemennének a disznókba, és a disznónyáj a meredekről a tóba rohant és megfulladt. Hát érdemes, hogy elolvassátok az egész történetet. A lényeg az, hogy a démonok testet, emberi vagy állati testet keresnek, mert csak azon keresztül tudnak megnyilvánulni. Ahogy a démonok használnak fizikai testet, ugyanúgy Isten is használhat fizikai testet, de nem csak emberi testet, hanem állati testet is, és ezt látjuk Bálám Szamara esetében is. És ezt a történetet elolvashatjátok a 4 Mózes 22. fejezet 21-es versétől. Az ördögnek nulla ereje van. Ő csak emberi erőt és hatalmat képes használni, és ezen keresztül megnyilvánulni. Semmit nem tud tenni az ördög a beleegyezésed és az együttműködésed nélkül. De ennek ellenére sokféle módon szoktak a hívők együttműködni az ördöggel. Természetesen nem ez az általános dolog, hogy azt mondják, hogy na gyere ördög, kapjál, ha tudsz. Ez egy kicsit ugye viccesen is hangzik. Hanem mondok néhány példát. Amikor együttműködnek az ördöggel. Tehát amikor nem gyakorolják a hatalmukat, nem működnek együtt Istennel, akkor automatikusan az ellenséggel működnek együtt. Az egyik példa. Én csupán csak egy ember vagyok. Ki vagyok én? Csak egy porszem. Nincs semmi erőm és hatalmam. Én nem vagyok Jézus. Kérlek Istenem, tegyél már valamit. És ez utóbbit nagyon sok keresztény használja. Nincs annak tudatában, hogy ezzel együtt működik az ördöggel. Tehát a felsorolt néhány esetben a hívők mind alárendelték magukat az ördögnek, méghozzá tudatlanul. Ugyanis, ha nem működsz együtt Isten természet feletti erejével, akkor automatikusan aláveted magad az ellenségnek. És ezt nagyon sok hívőnek kellene hallani. Mivel az elveszett, újjá nem született ember testben él, ezért neki van hatalma. És nem az ördögnek. Tehát az elveszett, újjá nem született embernek nem a Krisztusban kapott hatalma van meg, hanem ő, mivel testben él, ezért van bizonyos hatalma. Tehát maga az, hogy testben él az ember, annak ellenére, hogy nincs újra, Krisztusban nem kapott hatalmat, bizonyos hatalma van az ördög felett. Nem olyan mértékű, mint az újjászületett kereszténynek, de bizonyos hatalma van. Ő az akarat erejét használja a túléléshez, és ellenáll a támadásoknak. Anyukám szokta mondani, amikor apukám egész héten vidéken dolgozott, hogy én nem lehetek beteg, mert kilátja el a gyerekeket. Tehát ő kimondta a jó szavakat a szájával. Mivel az egyik ember ellenáll, a másik nem, ezért változó a helyzet. Az egyik ember meggyógyul, a másik pedig kevésbé lesz egészséges. Meg kell látnunk, hogy a szavak rendkívül fontosak, mert életet vagy halált hordoznak. Második pont. A csoda foganása. Felmerül a kérdés, hogyan foganhat meg bennünk a csoda? A válasz olyan egyszerű, ahogy Máriában az ige megfogant. Isten a szavával teremtette meg, és keltette életre Ádámot. A második Ádámot, Jézust is a szavával teremtette. Ezt olvassuk el az 1 Korintus 15:45-ben. Így is van megírva, lőn az első ember Ádám, élő lélekké, az utolsó Ádám életet adó szellemmé. Az Ószövetségben a prófétákon keresztül ki kellett mondani Isten szavát. Csak néhányat említek. Ézsaiás 7:14 azt írja, hogy szűztől fog születni, Mikeás 5:2 pedig Betlehemben lát majd napvilágot, és örökké uralkodni fog, és hát sorolhatnánk az összes proféciát, ami elhangzott Jézus születésével kapcsolatban. Tehát a lényeg az, hogy Isten szavát földi embereknek ki kellett mondani, mert a földön élő embernek van hatalma. Amikor Gábriel angyal meglátogatta Máriát, akkor Isten valójában egy házassági ajánlatot tett, amire Mária igent mondott. Lukács 1:38-at olvasom. Mondta pedig Mária, imhol az Úrnak szolgálója. Legyen nékem a te beszédet szerint, és elment tőle az angyal. Ez az ige nagyon fontos a csoda megfoganásához. Erre majd vissza fogunk még térni. Tehát ez az eset nem sorolható az erőszak kategóriájába, mert Isten megkérdezte Máriát, és ő mondott igent. Gábrielnél ott volt az összes ószövetségi profécia, amelyek elhangzottak Jézus születésével kapcsolatban, több száz éven keresztül. Isten minden szava tartalmazza a beteljesedésnek az erejét. Amikor Mária igen mondott a Baba projektre, akkor a Szent Szellem körbevette Máriát. Az egyszerű fordítás a körbevett szót használja. Az ószövetségi proféciák belementek Mária méhébe, és Isten igéje lett a spóra, ami megtermékenyítette Máriát, és létrehozta Jézust. És ez valójában egy csoda volt. Az 1 Péter 1:23, ezt elolvassuk, mert az igét spórának nevezi. Tehát magnak. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Itt a mag szó az a spórát jelenti. És a növényvilágban bizonyos növényeknek, gombának, mohának, páfránynak spórája van, és ezáltal szaporodik. Jézus fogantatása természet feletti, de a születése már természetes síkon történt. Mária bűnös természettel rendelkezett, de Jézus tisztán, bűnmentesen született meg, mert a magzat és az édesanyja véredény rendszere nincs kapcsolatba. A két lény vére nem keveredik. És ez a titka annak, hogy egy eredetű bűnnel rendelkező asszony tudott tiszta vérrel rendelkező gyermeket szülni. Mária fogantatásához hasonlóan működhetünk mi is, és elfogadhatjuk Istentől a csodát. Ugyanis mindegyikünknek van egy szellemi méhe, legyen az férfi vagy nő, ahol Isten igéje meg tud foganni, meg tud termékenyülni. A csodáknak előbb meg kell foganni bennünk, mielőtt láthatókká válnak azok. Amikor befogadod az igét a szívedbe, akkor egy csoda fogan meg benned. A foganással egy folyamat indul el, és igazából utána tudja meg az illető, hogy terhes, ezt a várakozás követi, és addig kell hordoznunk a csodát, amíg el nem jön a születésnek az ideje. Tehát van egy kihordási ideje a csodáknak, és ugyanúgy, ahogy a babáknak. így járj el akkor is, hogyha valami nehézség akad az életedben. Keresd a helyzetedre vonatkozó igehelyeket, amelyek Isten ígéretei a számodra. Hogyha elkezdesz rajta éjjel-nappal elmélkedni, akkor biztosíthatlak arról, hogy az meg fog fogadni a szívedben. Ez akár évekig tartó, intenzív ige tanulmányozást is jelenthet. Tehát vannak erre példák. Mindegyikünkben ott van a képesség arra, hogy szellemileg termékenyek legyünk. Ugyanis nincs olyan ember, aki szellemileg meddő lenne. De nem mindegy, hogy mi fogam meg a szellemünkben. A nem igei magok rossz dolgokat szülnek. E világ félelmeinek magzatai, a depresszió, a keserűség, a betegség, a szegénység és a többi. Ugyanis minden egyes szavunk egy kis tartály, amely vagy életet, vagy halált tartalmaz. Ez bejutva a belsődbe, kihajt és valamilyen termést fog hozni. Mindez a szavainkon múlik. Zsoltár 45.1-est olvasom. Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom, művem a királynak szól. Nyelvem siet vele, gyors, mint az írnok tolla. Tehát a nyelved olyan, mint az írnok tolla. Az írnok tolla lejegyez valamit, mi meg amit kimondunk szavakat, azok magok, és meg fognak fogadni a szellemi világban, és meghozzák a termésüket. Ezért nagyon kell figyelnünk arra, hogy igei szavakat szólunk, vagy negatív dolgokat. Isten a szellemi világban lakik, és munkálkodik. De a fizikai testtel rendelkező hívők a fizikai világban is képesek munkálkodni, meg a szellemi világban is. Ezért a mi dolgunk az, hogy ami megfogant már szellemi szinten, azt a hitünkkel áthozzuk a fizikai világba. Ezt nevezzük a csoda megnyilvánulásának. Hogyan működik ez? Ez egy három lépcsős folyamat. A szellem, lélek és test hármasságára alapul. A alpont. Isten szellemi szinten munkálkodik. B alpont. Amit hallunk Istentől, átvisszük a lelkünkbe. Ezen a területen van ugye az elme, az érzelem, a döntés. És a C alpont. A fizikai testünk által gyakorolt hatalmunk pedig lehetővé teszi, hogy a fizikai valóságba hozzuk azt a csodát, amely szellemben már létezik, amely szellemben már megvan. A csoda megszületése egyedül rajtunk áll. A harmadik pont. A híd cselekszik. A szellemi és a fizikai világot összekötő híd a hit. Jakab 2.20-at olvasom. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott? Másik fordítás úgy mondja, hogy meddő. A szellemi hatalmunkat fizikai cselekedetekkel tudjuk felszabadítani, amíg testben élünk. Ezért, hogyha megbetegednél, ne viselkedj betegként. Ugyanis a fizikai tested a legnagyobb fegyver az ördöggel szemben. Szellemi szinten te már meg vagy gyógyulva Jézus sebei által. És ugyanaz az erő van benned, mint ami feltámasztotta Jézust a halálból. Két igét olvasok. Az 1 Péter 2.24-et az egyszerű fordításból. Krisztus a mi bűneinket magára vette, sőt a saját testében felvitte a keresztfára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy mi is meghalljunk a bűn számára, viszont Isten mértéke szerint helyesen éljünk. Krisztus sebei által gyógyultatok meg a betegségeitekből. Amen. És a Róma 8.11 pedig a mi kiadásunkból. Eljön az idő, amikor az ige megnyílik a számunkra, és beépül a szívünkbe, és kívánom ezt a hallgatóságnak is, hogy ezzel az igével is ez történjen. De ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, Ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Halleluja! Isten már megtette a maga részét. Neki olyan engedelmes, fizikai testben levő emberre van szüksége, aki megragadja a szellemben valós dolgokat, és áthozza azokat a fizikai valóságba. Istennek nincs fizikai keze, hogy megérintse a betegeket. Tehát nekünk kell kimenni, és cselekedni, és szolgálni. Értelmetlen úgy imádkozni, hogy Atyám, vagy Uram, érítsd meg ezt az embert, és gyógyítsd meg ezt az embert. Egy igét felhozzuk azért, az apostolok cselekedetei 4.30-at, hogy helyesen tudjuk értelmezni. Apostolok cselekedetei 4.30. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. Ez az ige arra vonatkozik, hogy a mi kezünk által szeretne Isten gyógyulásukat, szabadulásukat elérni. Tehát én ezt így értelmezem, én így kaptam ebből világosságot. Isten a mi kezünket akarja használni, mert testben élünk, és ennél fogva gyakorolhatunk hatalmat a sötétség munkái felett. Nekünk kell szolgálni a betegek felé, és jelek fognak követni bennünket. Az egyszerű fordításból olvasom a Márk 16-ból, 17-18-as verset. Akik hisznek, tehát ezek a hívők, azokat ezek a jelek fogják követni. A nevemben gonosz szellemeket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, de az sem árt nékik. Ráteszik a kezüket a betegekre, azok pedig meggyógyulnak. Hát a kézrátétel és szolgálatnak az egyik alapillére ez. Mi olyanok vagyunk, mint egy transformátor. A szellemi valóságot át tudjuk alakítani fizikai megnyilvánulásra. Ha igazán hiszel valamit, akkor azt cselekedet fogja követni. És itt a vérfolyásos asszony esete jutott eszembe. Ő igazán hitte, hogyha Jézus ruhájának a szegélyét megérinti, akkor meggyógyul. Mondd ki a halált a gyógyíthatatlannak mondott betegségek felett, és szabadítsd fel az életet a kóros testrészet felett. Az ördög nem tud megbetegíteni, csak ha megengeded neki, ezért ne add meg magad. Harcolj aktívan, mert hogyha nincs ellenállás, akkor nincs elfutás sem. Ezt a Jakab 4.7-re lehet alapozni. Ez mostanában sokszor előforduló ige, de elolvasom most is. Bizonyára szüksége van valakinek erre. Vessétek hát alá magatokat Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Vessétek alá azt is jelenti, hogy engedekedjetek Istennek. És az ördög rettenetes félelemmel fut el tőletek. Ezeket az alapelveket ugyanúgy gyakorolhatjuk például a szegénység szelleme felett, mint a betegség felett. Tehát minden területen alkalmazhatjuk Isten igéjét és az alapelveket. Amikor cselekedeteket kapcsolsz a hitedhez, akkor sokkal nagyobb megnyilvánulást fogsz látni. Néhány példát említek ezzel kapcsolatban az egyik biblia iskolai tanárszolgálatából. Ez a szolgáló egy házat festett ki, miközben lebetegedett. Nagyon kellett neki a pénz, de legszívesebben lefeküdt volna. Nagyon áldott felesége volt, mert azt mondta, hogy ne adj helyet az ördögnek. Megfogta a férjét, körbevonszolta a házon, és közben ugrálva dicsérték Istent. Amikor ez a szolgáló is bekapcsolódott ebbe a dicséretbe, és elkezdett egészségesen viselkedni, Isten ereje kínálat, és teljesen jó lett. A másik történet. A garázs kinyitásakor megrándult a háta, és fetrengett a fájdalomtól. Felesége imádkozott érte, majd felhúzta a földről. Ő a testét használta arra, hogy ellenálljon a tüneteknek. Olyan dolgokat tett 8 órán keresztül, amihez nem volt kedve. Még fekvőtámaszt is csinált. És hajmosás közben a kárt fölé hajolva, ordítva szólt nyelveken, mert olyan fájdalmai voltak. Úgy viselkedett, mint aki egészséges. És hajöblítés közben egyszerűen csak megszűnt, mintha elvágták volna ezt a fájdalmat, és nem is tért vissza soha többet. A harmadik eset. Egy szolgáló felesége asztmás volt, elvitték hozzá, és imád kért. Ez a bibliaiskolai tanár azt mondta, hogy kezdjen el futni. Mivel kevés levegőt kapott, elájult. Imádkoztak érte, megint futott, ezt többször ismételték, és 2 óra múlva teljesen megszabadult az asztmától. A kulcs és a tanulság az, hogy csináld azt, amihez nincs kedved. Negyedik történet. Az egyik gyülekezeti tagnak kihúzták a fogát. Feldagadt az arca és kék lett. Ez a tanár azt tanította az ő nyájának, hogy ima során oda fog ütni, ahol tünet van. Több szolgáló is gyakorolja ezt a módszert, és Sanders pásztor szolgálatában is láttam egyszer ilyet. Nektek csak akkor javaslom ezt a módszert, hogyha erről megértésre van annak, akiért imádkozol. Tehát imádkozott a pásztor a gyülekezeti tagjáért, de nem ütötte meg erősen, mert nagyon csúnyán nézett ki az arca. És megkérdezte tőle, hogy na most mi a helyzet? Azt válaszolta a gyülekezeti tagja, hogy üss meg erősebben. És abban a pillanatban, ahogy erősebben megütötte, eltűnt minden tünet, a dagadás, a kékség, és teljesen helyreállt az arca. Ennek az igei alapja a Jakab levelében van egyrészt, ezt elolvasom a Jakab 2-ben a 17-18-as verset. Ugyanígy van a hit is. Ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony. Valaki esetleg érvelhet így. Vannak, akiknek hitük van, másoknak meg jó tetteik. Erre azt válaszolom, hogy nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit. Én viszont éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, amit a hitem alapján teszek. Ez nagyon szépen elmagyarázza. És a Jakab 2-ben a 20-as és 22-es vers még kapcsolódik ide, ezt a mi kiadásunkból olvasom. 20-ast már felolvastam, 20-as már elhangzott, most a 22-est olvasom. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Kétféle fordításból olvasom fel a Máté 11-12-t. A Ravasz László fordítását olvasom először. Keresztelő János napjaitól fogva, mind mostanáig a mennyek országa erőszakosokra vár, és az erőszakoskodók ragadják el. És ugyanezt felolvasom még a Dr. Masznyik Endre fordításából is. Avató János korától fogva ugyanis mindmáig a mennyország ostroma foly, és az ostromlók veszik be azt. Kicsit nehezen érthető ige, ezt elismerem. Az eredeti kifejezés életerőt is jelent. Az ember teljes életerővel megragadja Isten országát. Ugyanis Isten országában ott van a gyógyulás, ott van a bővölködés, és ott van minden jó dolog. Isten ereje akkor képes felszabadulni, ha mi együttműködünk vele. Még egy gondolatot hozzáfűzök, hogy az erőszakos szó jelent kikényszerítést is. És úgy is értelmezhetjük ezt az igét, hogy a hívő kikényszerítik a menny királyságában a szellemben már valós dolgokat. Tehát a gyógyulást, gyarapodást, az anyagi áldást, a békességet és mindent. talán így ezekkel a magyarázatokkal érthető az, hogy miért üti meg ez a szolgáló a beteget a beteg területen. De a jól ismert Swigelsworth is tett hasonlókat, mert ő azt mondta, hogy az ördögre haragszik, és nem az emberre. Tehát ahol volt a tünet, az ördög által okozott tünet, ő oda ütött, és oda csapott, és meggyógyultak az emberek. Utolsó gond még az, hogy ami elhangzott ma, az üdvösség területén is igaz. Nekünk kell elmenni hirdetni az evangéliumot, hogy az emberek a szívükben levő hitet a testükkel, azaz a szájukkal megvallják. Tehát az üdvösség megvallásakor együtt működik a hit és a cselekedet. Köszönjük, Uram, ezeket a gyönyörű gondolatokat, és hiszük, hogy beépültek a szívekben.
Végezetül szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg nincs kapcsolata Istennel, fogadja be Jézust az élete urának, megváltójának, szabadítójának, gyógyítójának a saját szavaival. Amen.